Kedves testvérek, ma esti témánk az örökké valóság. Három igét olvasok bevezetőül. Először Jeremiás próféta könyvéből a 31. fejezet 3. versét olvasom. Örökké való szeretettel szerettelek téged, azért vontalak magamhoz hűségesed. Azután Pál apostol első levele Timóteushoz a 2. fejezet 3. verse. A mi üdvözítő Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. És a 3. ige a zsidókhoz is levél 13. fejezetéből a 8. vers. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Most már tudják a testvérek, hogy az 512. énekből vettük a témákat, ezt a mai témát is. Elolvasom ezt a gyönyörű verset, amelyik erről szól, az örökké valóságról. Szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság, a lelkem megfeszül, s a hallásban segít, és szódban meglelem az örökké valóság jó édességeit, jó édességeit. Három dologról van szó ebben az énekversben, először tehát az örökké valóságról, aztán arról, hogy az örökké valóságnak vannak édességei, amiket már most lehet élvezni. Az örökké valóság jó édességeit kóstolgatja a hívő ember. Nem a teljes örökké valósága természetesen, annak minden gazdagságával, színről színre látás és így tovább, de abból édességeket, ízlelőket kapunk, ez a második, ami benne van, és a harmadik az, hogy az igén át kapjuk ezt, az örökké valóság jó édességeit. Tessék, először le kell szögezni azt, hogy amikor kimondjuk ezt a szót, hogy örökké valóság, akkor igazából nem tudjuk, mit beszélünk. Mert az örökké valóság valami egészen más, mint az idő. Filozófusok, teológusok nem győzik hangoztatni, hogy az örökké valóság nem egyszerűen az egymás után rakott, meg következő idő sokasága, hosszúsága, hanem minőségileg valami egészen más. Hát ezt nem tudjuk, hogy mi ez a minőségileg egészen más, mint az idő. De ugyanakkor, amikor ezt olyan gondosan elkülönítik teológusok, filozófusok, más az örökké valóság, más az idő, ugyanakkor azt is tanítják, hogy amit cselekszünk ebben a földi életben, az bemegy az örök emlékezetbe. Az életünknek minden darabkája, része bemegy az örök emlékezetbe. Akkor tehát mégiscsak van valami kapcsolat az idő és az örökké valóság között, ha az én kicsi hétköznapi esetleges cselekvésem az mind bemegy egy bizonyos örök emlékezetbe. A modern lélektan nagyon messze menően alá támasztja ezt, hogy bennünk, magunkban is bemegy az örökké valóságba az idő. Gyarló képet használok, a csörgedező patak beleömlik az óceánba, az időnek csörgedező patakja beleömlik az örökké valóság óceánjába. Más a patak és más az óceán, de mégis valami közös van bennük, a víz. Tehát valahol így vagyunk, hogy más az örökké valóság, más az idő, de valami mégiscsak van közöttük. És ha a képet egy kicsit tovább erőszakoljuk, akkor mondhatjuk azt, hogy az idő valami zsilipen át megy be az örökké valóságba, és ezt a zsilipet ítéletnek szokták nevezni. Az időnek a patakja vagy folyama az ítéleten át ömlik be az örökké valóság óceánjába. De hát mi ez az ítélet? Milyen ítélet vár reánk, mert azt világosan mondja az ige, hogy mindnyájunknak oda kell állnunk ítélőszék elé. Igaz, hogy oda teszi azt, hogy a Krisztus ítélőszék elé, és ez valami nagyon nagy dolog. Nem általában egy ítélőszék elé, nem egy ótestamentumi ítélőszék elé, hanem mindnyájunknak oda kell állni a Krisztus ítélőszék elé, és aligha tudjuk felfogni, hogy mit jelent ez. Nem is kívánom most azt, hogy ezzel hosszasan foglalkozzunk, csak azt a gondolatot mondom el, ami meggyőződésem, hogy a Biblián belül, első laptól a jelenések utolsó lapjáig, a Biblián belül is van teológiai fejlődés. Hát szerintem vak az, aki nem látja, hogy az Ótestamentumnak is van Isten képe, üdvösség útja, ítélet, és az Új Szövetségben is van egy Isten kép, és beszél ítéletről, üdvösség útjáról, de menet közben az évszázadok, vagy ezeresztendő, több mint ezeresztendőnek a távlatában tisztázódtak a fogalmak. Ugye azzal kezdődött az ítélet, hogy szemet szemért, az igazságosság, nem a bosszú, ami akkor divatos volt, és sokfelé még ma is kötelező, a hétszeres bosszú, nem a Biblia az ítéletet itt kezdi, hogy az ítélet szemet szemért, ez az igazságosság. Aztán jönnek rá rétegeződések, amelyek mind-mind az irgalom felé, a könyörület, a megbocsátás felé, a gyógyítás felé viszi. Az ítélet lehet igazságos bírói cselekedet, az irgalom az valami emberi, valami könyörületes, valami gyógyító, valami pedagógiai hozzáállás, és a Biblia egyre inkább megy át az igazságos ítéletből a könyörülő édesatyának, már-már édesanyának a szeretetéhez a bűnbocsánatban. A Máté evangélium a 9. részében van egy vers, amelyiket bizonyos újszövetségi teológusok úgy mondanak, hogy ez Jézus teológiájának az alapja. Jézus egész teológiának az alapja ebben a versben van, a Máté 9-ben. Menjetek el, mondja Jézus, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Az üdvösség útjának két változata van. Az áldozat volt a szokásos út, egy fölfelé építkezés, áldozatot áldozatra, kisebb áldozat után nagyobb áldozatot, és így föl az Istenhez, hogy legyen hozzám irgalmas az ítéletében. Azt mondja Jézus, nem ez az üdvösség útja, ez az alulról fölfele építkezés véres áldozatokon át Isten ez, hanem ellenkezőleg az Isten irgalma lefele munkálkodik, és ezt kell elfogadni. És ezt kell gyakorolni egymás felé, és nem az ítéletet, hanem az irgalmasságot. Tehát, ha van zsilip a történelem folyama végén, amint beleömlik az örökké valóságba. Hát ez a zsilip, az én megítélésem, Biblia ismeretem és személyes hitem szerint, ez az irgalmasság, Istennek irgalmassága. Nagyon jól tudom azt, hogy ennél a témánál ketté válik a világkereszténység. A hagyományos kereszténység viszi tovább azt, amit 2000 éven át vallottak, de egy másik vonalon megy újfajta gondolkodás, illetve nem jól mondom, mert hiszen régen is volt, de úgy, mint búvó patak, az egyház történelem nagy erdejében egy csöndes búvó patakként a másik gondolat érvényesült, és meggyőződésem szerint ez az érvényes. Tudnék, a probléma az, hogy az örökké valóság, amiről mondom, nem tudunk, hogy igazából nem tudjuk, hogy az micsoda igazából, de valami hatalmas, végérvényes valami. Az örökké valóságban két részre osztik az emberiség, vagy végül egybe gyógyul az emberiség. Itt van a két eltérő nézet, és a többség a mai napig is azt vallja, hogy ez, hogy elkárhoznak sokan, üdvözülnek kevesebben sokkal, ez a kettősség, ez bemegy az örökké valóságba, és ezen az örökké valóság sem változtat semmit. Rengeteg igét lehet felidézni ennek a gondolatnak az alátámasztására, inkább így mondanám, ennek az érzületnek, ennek a lelkületnek, ennek a belső kívánságnak, hogy így legyen. Ennek alátámasztására nagyon sok igét lehet idézni, amelyik azt mondja, hogy igen, az örökké valóságig, aminek nincs vége. Ez a ketté választás érvényesülni fog. A döntő többség, akik nem hisznek, nem imádkoznak, mindig szükebbre lehet szorítani a kört, ugye kegyes körökben egészen szűkre fogják a kört, hogy senki sem mehet az atyához, csak én általam, aki nem mondja ki ezt a nevet, hogy Jézus az akár keresztjén is lehet, vallásos ember is lehet, az nyílegyenesen megy a kározatba. Na tehát mondom, ez a kettősség van a kereszténységben, ha figyeltetek, gondolom figyeltetek az igékre, amiket olvastam, azok a másik oldalt hangoztatják, amit én vallok, azért is választottam ezeket az igéket, többet is lehetne bőven választani. Örökké való szeretettel szerettelek. A mi üdvözítő Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. És Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ezeket az igéket egymás mellé tesszük, kialakul belőlük egy kép. Legalábbis az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. De megtörténhet, hogy nem sikerül az Istennek sem az akaratát megvalósítani. Ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, de az ember akarata szembefordulhat az Istennel, mondják a dogmatikusok, és valóban szembefordulhat. És akkor, ha szembefordul és úgy hal meg, akkor az örök kárhozatba megy. Akkor tehát az Isten eredeti akarata nem valósult meg. Az örökké való szeretet nem érvényesülhet, mert bizonyos emberek magukat kivonták az Isten szeretetéből, és ezzel önmagukat örök kárhozatra rendelték. Hát ezen lehet töprengeni, hogy tényleg az Isten csődbe megy a gondolatával, vagy valahogy a régi perzsa valláshoz térünk vissza, amely két Istenről beszélt, egy jó Istenről, aki küzd a jóért, meg egy rossz Istenről, akivel birkózik, és a küzdelem kimenetele nagyon is kérdőjeles. Hát ebben az esetben, ha hagyományos gondolkodásban maradunk, akkor tényleg vereséget szenved az Isten, a gondolata nem valósul meg, és akkor valami más hatalom legyőzte a Jézus atyát, az Abbát, a mi atyánkat legyőzte, mert az Abbának, a mennyei atyának egyértelmű az akarata, hogy mindenki üdvözüljön. Nem akarok most belemenni teológiai mélységekbe, csak éppen megemlítem, ha már itt az időről örökké valóságról van szó, hogy talán oda kellene figyelni egy kicsit a zsidó gondolkodásra, amelyik az örökké valóságról úgy beszélt, hogy korszakok, korszakok után, korszakoknak a láncolata. Ólám, és a görögben az aion, eónoknak a láncolata. Lehet ezt primitívnek mondani, hogy nem ilyen, hanem az minőségileg más, de gyakorlatilag úgy tűnik, mégis csak ilyesmi van, hogy aionok egymás utánja, és az új szövetségben többször is előfordul, a mi atyánk is végül is ezzel fejeződik be, az aionokra nézve legyen Istennek dicsősége. Tehát ebben az esetben elképzelhető a kárhozatnak egy aionja, ami az örökké valóságban, itt aztán csak elkezdünk dadogni, hogy valameddig tart, hát akkor nem örökké valóság, hanem idő. De mondom, ez mint egy segítő gondolati lehetőség előttünk van, hogy talán lehetne így gondolkozni, hogy aionok, és most a kegyelemnek az aionját éljük, annak a kegyelemnek az aionját, amiben van kárhoztató ítélet is, és aztán következő elképzelhetetlen aionok jönnek, és végül, mert ebben a végben, ebben biztos vagyok, az Isten lesz minden mindenekben. Efelől semmi kétségem nincs, hogy nem két Isten van, és nem fog csődöt mondani az Isten szeretete. Hiszek az Isten szeretetének a győzelmében. A végén Isten lesz minden mindenekben. Hogy milyen katasztrófákon, kríziseken, ítéleteken át nevelgeti Isten az emberiséget, amíg végül eljut a teljességhez, a beteljesedéshez, azt nem tudjuk. Mindenesetre most én vallást teszek előttetek, hogy ha két tábora van a kereszténységnek, amelyikben az egyik tábor örökké valóságról beszél, örökké való kárhozatról, és örökké való üdvösségről, és be van fejezve a dolog a halál pillanatában, az egyik tábor szerint, a másik szerint növekedés van, tisztulás van, kegyelem van, irgalom van, Istennek új meg új irgalmas beavatkozása, belenyúlása a világ mindenség életébe, és végül az Isten lesz minden mindenekben. E két tábor közül én ebbe az utóbbiba tartozom, és örülök annak, hogy így tanított meg engem a Biblia gondolkozni, és a személyes hit tapasztalatom is ide vezet. Amiket én Istentől megtapasztaltam, akár ítéletet is, de még inkább a szeretetét, az engem arra kényszerít, hogy ebbe a táborba táborozzak. Na ennyit, tehát előjáróban, a továbbiakban a örökkévalóság édességeiről valamit, mert valóban ízlelgetem az örökkévalóság édességeit. Szokásomhoz híven háromat mondok, de persze nem három van, hanem akár 33. Testvérem majd folytatja a maga vallomásával. Én most az én három édességemet mondom el, amit az üdvösségből, mint előleget, mint kóstolót kapok. Maga a görög Biblia sokszor emlegeti úgy a mostani üdv állapotunkat, hogy előleget kaptunk, zálogot kaptunk, kóstolót kaptunk az igaziból. Senki nem jut el a teljességhez, mindenki csak ízelítőt kap, és hát én is kaptam, és gondolom a testvéreim is kaptak, majd mindenki nevezze nevén azt az édességet, ami az ő örökké valóságából már beédesedik a hétköznapjainak a keserűségébe netán. Tehát három édesség az örökké valóságból. Elsőnek nevezem a bűnbocsánatot. Hallatlan édessége van ennek, ha az ember átéli, megbocsáttattak a te bűneid. Nem azért, mert megérdemled, nem azért, mert lesírtad, jóvá tetted, vagy szégyelled, hanem azért, mert örökké való szeretettel szeretlek. És ahogy az édesapa a kicsi gyerekét, aki bukdácsol, talán lerántja az abroszt a bögrékkel együtt az asztalról, megpaskolja talán egy kicsit, de a szeretetén semmit nem változtat az, hogy hogy cseperedik a gyerek, és közben mi minden ügyetlenkedik, vagy később kamaszkorában lázadozik az atyai, apai tekintély ellen. Örökké való szeretettel szeretlek. A 23. Zsoltárban van ez a különös vers, hogy vessződ és botod meg vigasztalnak engem. Érdemes elgondolkodni ezen. Hát az lenne a logikus, hogy simogatásait megvigasztalnak engem, hogy a vessző meg a bot megvigasztal. A vesszővel kicsit lehet ütni, a bottal nagyobbat lehet ütni, akár kicsit üt az Isten, akár nagyot üt rajtam az Isten, megvigasztal, azt mondja Zsoltáros. Hát megvigasztal azért, mert nem a vesszőt vagy a botot nézi, hanem a kezet, amelyikben van a vessző meg a bot. Akkor mindjárt vigasztalóvá válik a dolog, hogyha a kézre nézek, amelyik kéz nevel engem vessző és bot által. Elmondok két mondatot, és kérdezem, hogy rezonál-e a szívetek erre a két mondatra, nem fejtegetem tovább ezt a édességet, mert gyönyörű édesség ez a bűnbocsánat. Két mondatot, mit szóltok ezekhez a mondatokhoz? Az egyik az, hogy a bűnbocsánat jobban fáj, mint az ítélet. Időnként ítél az Isten, és vesszővel, bottal üt, és időnként semmi egyéb, csak az ő szeretetét ráárasztja az én bűnömre. És ez a bűnbocsánat, ez jobban kezd fájni, égetni, mint az ítélet. Az ítéletnél van valami, hogy igen, hát jó van, letudtuk a dolgot. Ezt csináltam, ezt kaptam érte, kész. A bűnbocsánat ennél mérhetetlenül több. És a bűnbocsánat, nekem legalábbis, a bűnbocsánat jobban tud fájni, mint az ítélet. A másik mondat pedig az, hogy a bűnbocsánat nagyobb öröm, mint a győzelem. Ezen is tessék elgondolkozni. A bűnbocsánat nagyobb öröm, mint a győzelem. A győzelemben én valaki fölé kerekedtem, a bűnbocsánatban magához ölelt az Isten. Nagyobb öröm a bűnbocsánat, mint a győzelem. Na, ez az első tehát az örökkévalóság édességeiből az első, a bűnbocsánat. A második a békesség. Jézus mondja, hogy békességet hagyok néktek, az én békességemet adom, nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. A békesség, amit a bűnbocsánatból következik aztán, és nem lehet megháborítani ennek a világnak semmiféle háborúságával. Persze a külső sorsom, ahogy ezt már tisztáztuk az előző estéken, a külső sorsomat hányja veti a történelem, de mindezeken belül lehet egy rendíthetetlen belső békesség. És amikor eltölt, mert ez valami realitás, valami szubstancia, valami valóság az, hogy békesség, valami közeg, valami. Amikor ez a békesség a szívembe árad, azt megtapasztalom, azt tudom, hogy most valami felülről jött, most valami isteni ajándékot kaptam. A harmadik édessége az örökké valóságnak az öröm. Ezek összetartoznak, együtt vannak persze, de azért nem árt szálaira szedni és együtt csokorba kötni az öröm. A feleségemnek van egy nagyon jó mondása, ezt érdemes, legalábbis akinek kenyere, érdemes ezt a kenyeret enni. A feleségem szokta mondani, hogy alapjába véve nagyon jól érzem magam. Alapjába véve jól érzem magam. Ez azt jelenti, hogy hát persze, napközben, meg évközben, meg életem közben azért sok minden történik, de nem az a döntő, hanem alapjába véve jól érzem magam, és ezt tényleg én is teljes egyetértéssel mondom a feleségemmel együtt, hogy igen, alapjába véve jól érzem magam, alapjába véve örülök. Itt szólni kellene a csodálatos igéről, amit Jézus mond, amikor győzelmesen jönnek haza a tanítványok, ördögöt űztünk, gyógyítottunk, és akkor mondja, hogy ne annak örüljetek, hogy az emberek engednek, ne a sikereknek örüljetek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva az életkönyvébe. Van tehát a kicsi öröm és van a nagy öröm. Ha most az örökké valóságról beszélünk, akkor lehet így mondani, van időbéli öröm, és van örökké valóságból már ide besugárzó öröm. És erre utal Jézus, hogy ne elégedjetek meg azokkal a kicsi örömökkel, amiket egyébként nagyon hálásan kell vennünk, de nem az a végső dolog, hogy sok kicsi örömöt összerakok, és akkor abból együtt lesz egy nagy öröm, nem lesz a sok kicsiből, hanem megint csak fölülről, ha az Isten szeretete beárad a szívembe, akkor átélem a nagy örömöt, és ez mérhetetlen édes. Ennyit az örökké valóság jó édességeiből. Most elcsöndesedünk egy kicsit, aztán a testvérem folytatja majd.